hagyományok éltetői.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok, Hegedűs Kolos ferences szerzetes, aki a rendszerváltozás idején provinciálisa volt a ferences rendtartománynak, kérésemre régi ferencesekkel kapcsolatos emlékeit eleveníti föl. A mai műsorban két atyáról emlékezik meg, Szedő Dénesről és Gálic Töhötömről.
Szedő Dénes atya, aki maga kedvességével bensőséges kapcsolatot tudott teremteni mindenkivel. Én is voltam nála gyónni, és annyira közvetlen volt hozzánk. 1902-ben született, és 83-ban halt meg, és valami olyasmit hordozott magába, ami mindannyiunk számára vonzó dolog volt. Amikor csak mehettünk hozzá, akkor mindig örömmel tettük ezt, mert tudtuk, hogy valami kedvességgel tud fogadni, és olyat tud mondani az evangéliumról és Jézusról, amihez foghatót ritkán tudunk magunkból kicsiholni.
Egy igazi ferences volt, azt hiszem, hogy Szent Ferencnek egy nagyon jó tanítványa volt.
Így van. Egyszer elmeséli, hogy 6 éves korában hogyan találkozott Jézussal. Egy kirándulás alkalmával történt az eset, és mentek a pesti bazilikához. És a pesti bazilikában látta az oromzatra kiírt mondatot, Ego sum via, veritas et vita.
Igen, a timpan alatt ez van kiírva a homlokzaton.
Méghozzá aranybetűkkel, és ez rögtön felhívta a figyelmet, mert gyereknek is figyelmes volt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És a kereszt is izgatta őt tulajdonképpen, a Szent Kereszt, és kimondta ezt a mondást, Jézus Krisztus. És miért feszítették keresztre? És ezen elcsodálkoztak azok, akiket megkérdezték. És tulajdonképpen nem kapott választ, elrejtette, és megőrizte ezt a mondatot, és a maga életében, a maga világában őrizte, és valósította meg azt, amire nem kapott választ. Mert zsidó származású volt, és az egyik alkalommal 17 évesen kirándulásból hazafelé jövet, elvált a csoporttól, és bement a református templomban, próbálkozott először, mert mi izgatta őt? Az izgatta, hogy ez a Krisztus, ez meghalt, és nem tudjuk, hogy miért halt meg, de hát ez a Krisztus odaadta magát, érettünk, és meghalt, és én nem vagyok az ő tanítványa. Erre rádöbbenve azt mondta, hogy megkeresztelkedem. És ott a református templomban másnap László bátyával egyetemben, őt egyébként Mihályként hívták keresztnevén.
Ő is szerzetes lett, ugye? És úgy lett László, karmelita lett.
Igen. Mind a ketten megkeresztelkedtek.
De reformátusnak keresztelkedtek, ugye? Református templomban?
Református templomban keresztelkedtek. És utána jön a nagyobb lépés, ő szeretne megáldozni, első áldozó lenni. És megint csak oda ment a református templomba, és a lelkész azt mondta, hát el kell menni egyel odébb, menjen a barátok templomába.
Menjen a katolikus templomba.
Igen. És ott első áldozó lehetsz. És ez megörvendeztette, eljött ide a ferences templomba, a Margit körúton lévő ferences templomba, és itt első áldozó lett. És szóval az élmények egymás után jöttek az életében.
És hát ilyenkor már majdnem 18 éves, tehát egy szinte egy érett férfi.
Igen. És akkor az evangélium lett utána az életének a középpontjában. Az evangéliumi tanácsok is feltűntek előtte, a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség. Ezek után is érdeklődik. Ott tért át tulajdonképpen ebben a templomban, mint ahogy említette, a katolikus hitre. 1924-ben pedig belépett a rendbe. És a rendben valahol azt írta, hogy a beszéd a számomra nem első, hanem első a csönd. És azt látta, hogy csöndbe dolgozott a sekrestés testvér, a Achilles testvér a sekrestében, de amikor meglátta, akkor rögtön megkérdezte, hogy mi áradban van. És barátságot kötöttek egymással, mert két ember, aki hasonlít abban, hogy szereti a csöndet. Említettem, hogy gyóntam is nála, és észrevettem, hogy ott a falán van egy félkarú Krisztus. Annyira magával ragadó volt az a jelenség ott a falra föltéve, hogy elhatároztam, hogy én ezt figyelem, ennek a keresztnek a sorsát. És
itt látom a cellájában Kolos atyának.
Igen. Az ő szobájából elkerült a Ányos atyának a szobájába, aki egy szőnyeget tett mögéje, és ott imádkozott mindig a kereszt előtt. Letérdelt a térdeplőre, és imádkozott a kereszt előtt. És amikor az Ányos atya is közeledett a halálához, ott voltam Mátraházán, amikor jött érte a szállítókocsi, és elvitte Széchenybe. Mindaz, amit alkotott, mindaz, amit tett, az ott maradt utána, és csak olyan bánatosan nézett hátra, hogy amit alkotott, az most nélküle marad.
Igen, mert a Mátraházi Magyar Albernának nevezett kis helyet ő alkotta meg a diákok segítségével, ugye?
Igen. Nem éppen a kápolnát magát, hanem mellette volt egy épület, ami arra szolgált az ő elképzelése szerint, hogy diákok jönnek kirándulni, és olcsón megkapják a helyet, a szállást, és ez be is vált.
Ahogy, és a kereszttel mi lett?
És a kereszt az ő falára került, az ő Széchenyi kolostorába, és utána hozzám jutott.
Ez egy olyan korpusz, amelynek nyilván volt másik karja is, meg van sérülve. Mi az üzenete ennek a korpusznak?
Én a gyerekeknek lelki gyakorlatot tartottam néha, és akkor ezt sose hagytam ki belőle, kicsiknek, akiknek nagyon nehéz tartani. És fogtam a keresztet, kivittem eléjük, és mondjátok, gyerekek, kit tartok a kezembe? A Krisztust, a Jézust, és mondom, milyen állapotban van ez a Jézus? Nagyon fájdalmas állapotban, mondták a gyerekek, mert hiányzik az egyik keze. És melyik keze hiányzik? És akkor mondták, hogy a bal keze. Hát, jól mondjátok, tényleg a bal keze hiányzik. És gyere ide, simogasd meg a helyét, a kezének a helyét. És jöttek egymás után, és amíg a csoport végig nem ment, és meg nem simogatta a kezének a tövét, addig nem álltak el tőle. És végig megnézték. Hát, miért simogatjátok meg? Azért simogatjuk meg, mert szelíd és fájdalmas a nézése. Szomorú a nézése, mondta a másik. Hát, hogyha szomorú a nézése, akkor biztos valaki miatt szomorú. Hát kik azok? Hát az emberek miatt szomorú, mert az emberek bűnt követnek el, és nem szeretik a Jézust. Hát mondom, ti szeretitek? Hát igen, mi most szeretjük, de nem mindig. a Körös atyával mindig együtt lennénk, akkor mindig szeretnénk. De nem vagyunk mindig együtt, és épp ezért rosszat is elkövetünk. Hát Szedő Dénes atyának van egy verse. Elővettem a Kis királyocskám nevű füzetecskébe, és az a cím ennek a kis versikének, hogy Könnyes fohász. Vágott vesző a kezében, fején tövis koszorú, édes Jézus, mondd meg nékem, miért vagy olyan szomorú? Könnyel mosnám véres vállad, rajta minden földi bú, csókolgatnám tikkat szájad, ne légy olyan szomorú.
Nagyon-nagyon bájos, szép és mély.
Mély. Ez pótolhatatlan. És ezt megtanítottam nekik énekelni.
Igen, mert van dallama.
Igen.
Hogy hangzik, Kolos atya?
Vágott vesző a kezében, fején tövis koszorú, édes Jézus, mondd meg nékem, miért vagy olyan szomorú? Könnyel mosnám véres vállad, rajta minden földi bú, csókolgatnám tikkat szájad, ne légy olyan szomorú.
Kolos atyával folytatjuk a beszélgetést. Egy nagyon szép, színes, nagy fénykép van Kolos atya előtt. Egy szerzetes ül, fonott fotelban. Ki ő, kedves Kolos atya?
Jánis Töhötöm, aki éppen ebben az évben, 100 éve, 1920-ban született, március 30-án. Tóth Komlóson, méghozzá sok gyermekes családból.
Károly Bernát is ott született, tehát több ferences indult onnan útnak. Ez egy kis Békés megyei sváb falu.
Sok ember olyan természetet kapott ajándékba, hogy a legnagyobb megpróbáltatás is gazdagítja a személyiségét. Még a halálos fenyegetettség sem tudja megtörni a csendes derűjét. Ilyen volt a szovjet lágert megjárt Galic Töhötön ferences szerzetes. Középiskoláit a jezsuita Pécsi Piuszban végezte, a ferencesek egy külön csoportot alkottak, és ezt a csoportot Collegium Seraphicumnak hívták. Itt ő külön előjárót kapott, és ez az előjáró nem volt más, mint Kis Szaléz Páter, aki kiváló ember volt, fiatalokhoz illő ember volt, és nagyon jól érezte magát Töhötöm is közöttük. Kiváló tornász volt, versenyeket nyert meg, sok érmet gyűjtött be a Pécsi Kollégium számára. Töhötöm 39-ben kiváló bizonyítvánnyal érettségizett. Augusztus 28-án elkezdődött a ferences élete. Széchenybe kerül, ahol a noviciátusa volt a ferenceseknek. Széchenyből Gyöngyösre kerül, ahol filozófiát és teológiát tanul. A Heves megyei megszálló szovjet csapatok 44. decemberében elfogták. Egy sztálingrádi munkatáborba szállították, a cím Málenki robot. És ebből a Málenki robotból, ebből a kicsi munkából 5 év lett. De humoros, izgalmas, lendületes életét ezt sem tudta megtörni. Az 5 év letelte után hazakerül, vonattal hozzák, marha szállító vonattal, és Debrecenben megáll a vonat, és a Töhötöm atya kiáll a peronra, és elkiáltja magát. Halló, vannak itt ferencesek ebben a városban? Azt mondták az emberek, hogy vannak, 2 helyen is. Nagyon megörült neki, és azt mondta, hogy vigyenek a ferencesekhez, mert én is ferences vagyok. Töhötöm a 7. vezér. Az idő úgy gyümölcsoltó boldogasszony körül lehetett, és elindul a ferences kolostorba. És ott volt egy testvér, aki azzal volt megbízva, hogy a minisztránsokat irányítsa, és az ünnepek alkalmával feldíszítse a templomot. Ez a feldíszített templom fogadta Töltöm atyát. Virágszőnyeggel a két pacsor között díszítette föl ez a testvér a templomot, és a Töltöm atya azt hitte, hogy neki készül. És szépen elindult. És fent az orgonán az orgonista gyakorolt énekeket az ünnepre, és olyan éneket vett elő, amelyben éppen a foglyokról, a messze lágert megjárt helyekről kerülnek haza. Hát Töltöm atya is elindul a virágszőnyegen, persze, hát a hajaszála is égnek át a testvérnek, aki ezt készítette, hogy minden tönkretesz az ő munkájából. Szól az orgona, és énekeli a orgonista, fogjainkra néz, sorsuk mi nehéz, ó, szánd meg őket, ó, védd meg őket, viharban annyit szenved őket. És ez őt is feldobta, hogy itt tudnak róla, de mire odaért a házfőnöknek a szobájába, szobájához, ott már a szokásos vidámságával, lendülettel jelentkezett. Megjött Töltöm, a hetedik vezér. Galis Töltöm ezt követően, amikor pappá szentelték 1949. július 3-án Mária gyűrűn. Széchenybe helyezték elsőre, még egy év sem telt el, már is internálni akarták a rendház lakóit. A szerzetesek felkészültek az elhurcolásra, a rendház értékeit megbízhatónak gondolt plébániai híveknek adták át megőrzésre. Mivel a hívek szerint két szerzetes, Áldási Amand és Galis Töltöm likvidálását tervezték, Budára helyezték őket. Galis Töltöm pasaréti kolostorba került, és otthon maradottak a július 31-én, késő éjszaka vitték Széchenyből Jászberénybe. A szerzetes rendek betiltása olyan megpróbáltatás elé állította a közösséget, amire a történelemben még nem volt példa. Augusztus 31-én kikényszerített, és szeptember 7-én törvénybe hozott megállapodás, ezt természetesen idézőjelbe kell venni, a rendi keretet 72 főben korlátozták. A szerzetesi élethez tanári diplomát is kellett szerezni. Tehát csak az léphetett be a ferences rendbe, aki vállalt azt, hogy valamilyen szakot tanári pályán elvégez.
Illetve a már rendtagok is akkor maradhattak keretben, tarthatták meg a habitust, és maradhattak legálisan rendházban, akik vállalták, hogy tanári diplomát szereznek, ha nem így volt
van.
Nekik.
Így van. Töltöm atya elvégezte a biológia-kémia szakot. A pasaréti rendházban történt egy eset, amit érdemes megjegyezni. 1954-ben titkos üzenet érkezett a közösséghez. És ebben a titkos üzenetben Károlyi Bernát küldte ezt az üzenetet, akit egy bátor nővér segítségével juttatott el a rendházba.
Bernát atya börtönben volt ekkor.
Igen. Börtön kórházban volt. Galis Töltöm vállalkozott arra, hogy a nagybeteg volt misszionáriust felkészíti az utolsó útra. Ez a felkészítés azt jelentette, hogy a betegek kenetét kellett kiszolgáltatnia, feloldoznia és megáldoztatnia. Nem kis kockázatot vállaló ápolónő elterelte az ávós őröknek a figyelmét, és így a rabkórházban megtörténhetett a szentségek kiszolgáltatása. Hát ez egy óriási dolog volt, és hogy ment le? Az ablakon keresztül lépett ki, és a vizes csatornán ereszkedett le.
Jó volt, hogy tornász volt, más ezt nem tudta volna megcsinálni.
Ez volt a szerencse, hogy kiváló tornász volt.
És hát az két almáskamarási szülött ferences itt utoljára látták egymást.
Igen. Az utolsó stációja az életének abban mutatkozott meg, hogy Mátraverebély Szentkútra került, amit 1989-ben kapott vissza a rend Paskai László bíboros úrtól. Amit még mondani szeretnék, hogy ő elkerült Mátraverebély Szentkútra, Aurél atya volt a házfőnök, és ő volt a beosztott. De itt már a sok szenvedés, amit eddig le tudott győzni szívós természetével, az teljes egészében felmondta a szolgálatot, és ide kerül a Margit körútra, a rendházba, Máta Velebé Szentkútról. Éjszakánként úgy járkál, hogy felkapcsol minden villanyt, és úgy ébredünk, hogy látni lehet, hogy itt járt a töltöm atya. Azt is megcsinálta, hogy a kórházból pizsamába lejött.
Tehát hazajött, megszökött a kórházból.
Igen. Mit lehet csinálni? Utána kimegy a városba, mikor senki nincs ott, a portás elmegy, ő szépen kimegy az ajtón, és jönnek a hívek, és mondják, hogy találkoztak az utcán a töltöm atyával. Menjenek, mert nem tudja, hogy hol van. És akkor elindultunk többen is, több irányba. Lefelé, a Dunapart felé ment egy testvér, én pedig a posta felé mellett indultam el. Egyszer csak felbukkan a töltöm atya, és azt mondja, Nyavajás, ez volt a szavajárása. Hát, hol vagytok? Hát nem tudom, hogy hol vagyok. Haza kéne kísérni. Hát azért jöttem töltöm atya. Hát egy igen mozgalmas volt. Utána nem volt olyan hosszú az idő, amíg ezt csinálhattam, mert elkövetkezett a halála. 2002. január 7-én halt meg. Méghozzá vasárnap volt.
Mi az a kedves motívum, amely számodra az ő életútjában, megnyilvánulásaiban felejthetetlen?
Az a tornába való jártassága, elkötelezettsége, azt tetszett meg benne, és őt be lehetett szervezni, ha mérkőzést játszottunk a gimnázium csapatával. És az egyik alkalommal szintén őt beszerveztem a 11 játékos közé, és 2-1-re megvertük a gimnáziumnak a csapatát.
Tehát a ferencesek meg tudták verni a gimnazistákat?
Gimnazistákat, igen.
A töltöm atya volt az egyébként, aki úgy vette le a diákjait a lábukról, hogy a katedrán vagy a tanári asztalon félkézzel is tudott kézen állni, ugye? Meg még sétálni is tudott kézen állva.
Így van. Örülök, hogy újra elém került az élete és a személyisége, amely kedves volt.
Nagyon szépen köszönöm a megemlékezést, Kolos atya. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Hegedűs Kolos idézte föl Szedő Dénessel és Gálic Töhötömmel kapcsolatos emlékeit. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.